Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Virtesajai László.
És Somogyi Viktória.
Szombati adásunk tartalmából.
Ferenc pápa videó üzenetben köszönti a bolgár és az észak-macedón népet.
A pápa látogatás elé Bulgária és a helyi ortodox és a katolikus egyház története dióhéjban.
A pápa meghívta az ukrajnai görög-katolikus nagyérseket, az állandó szinódust és a metropolitákat a Vatikánba.
Interjú Martos Balázs Levente atyával a Pápai Biblikus Bizottság ciklus záró üléséről.
Ferenc pápa videó üzenetben köszönti a bolgár és az észak-macedón népet. A pápa apostoli látogatása vigíliáján üdvözletét küldi és köszönetet mond a bolgár és az észak-macedón népnek. A Szentatya május 5-e és 7-e között keresi fel Bulgáriát és Észak-Macedóniát az országok hatóságainak és egyházának meghívására.
Un pellegrinaggio nel segno della fede, dell'unità e della pace.
Ferenc pápa Bulgária lakosságának küldött üzenetében kiemeli, hogy zarándoklatát a hit, az egység és a béke jegyében végzi körükben. A bolgár föld a hit tanúságtevőinek hazája, Szent Cirill és Metód korától kezdve, akik termékenyen vetették el az evangélium magvait. Tevékenységük bőséges gyümölcsöket termett a múlt század nehéz időszakaiban is. Ezt Szent II. János Pál gyakran ismételgette, aki sokat tett azért, hogy Európa újra felfedezze Krisztus megszabadító erejét, és hogy újra két tüdejével lélegezzen. Karol Vojtíva nyomába járva Ferenc pápa örömének ad hangot, hogy találkozhat a bolgár ortodox egyház pátriárkájával és szent szinódusával.
Együtt kifejezésre juttatják majd szándékukat, hogy kövessék az Úr Jézust a keresztények közötti testvéri szeretet közösség útján.
Il mio pellegrinaggio sarà tutto nella memoria del Santo Papa Giovanni XXIII.
A pápa zarándoklata Szent 23. János emléke jegyében valósul meg, aki közel 10 évig volt Szófiában apostoli delegátus, és a bolgár néppel a mai napig tartó tisztelet és szeretet kötelékeit teremtette meg. A hit, a szeretet közösség és a béke embere volt. Ezért választotta Ferenc pápa az út mottójául 23. János Pacem in Terris, béke a földön kezdetű történelmi enciklikájának címét.
A pápa az észak-macedóniai lakosság az intézett videóüzenetében örömének ad hangot közeledő látogatása kapcsán. Felidézi, hogy az ország függetlenségének elnyerése után a Szentszék felvette a diplomáciai kapcsolatokat és barátságot alakított ki a nemzettel.
Oggi più che mai c'è bisogno di far crescere in Europa e nel mondo intero la cultura dell'incontro.
Ma, mint soha korábban arra van szükség, hogy Európában és az egész világon növeljük a találkozás és a testvérisek kultúráját. Azért utazik a pápa Észak-Macedóniába, hogy ezek magvait elvesse. Meggyőződése, hogy földjük alkalmas talaj arra, hogy befogadja és gyümölcsöztesse azokat. Észak-Macedónia különleges szépsége éppen annak köszönhető, hogy területén a kultúrák, illetve az etnikai és vallási hovatartozás sokszínűsége van jelen. Természetesen az együttélés nem mindig egyszerű, ezt tudjuk, jegyzi meg Ferenc pápa videóüzenetében.
Megéri azonban a fáradtságot, mert a legszebb mozaik az, amelyet a színek gazdagsága jellemez. A pápa látogatását Teréz anya, Észak-Macedónia szent leánya közbenjárására bízza, aki Szkopjében született és nevelkedett. Isten kegyelmével Krisztus szeretetének bátor misszionáriusává vált a világban, vigaszt és méltóságot adott a szegények legszegényebbjeinek. Készüljünk találkozásunkra imával, hogy az egész nép számára a béke és minden jó termékeny alkalma legyen, zárja videó üzenetét az észak-macedóniai lakossághoz Ferenc pápa.
Bulgária is a helyi ortodox és katolikus egyház története Dióhéjban. Ferenc pápa személyében május első vasárnapján, 17 év után ismét Péter utód érkezik Bulgáriába, ahol 2002-ben tett látogatást Szent II. János pál pápa. A 111 ezer négyzetkilométeres ország lakossága 7 millió lelket számlál, melynek 87%-a bolgár, 9%-a török, 4%-a cigán. A lakosság 76%-a ortodox keresztény, 10%-a muzulmán, 1% protestáns és katolikus keresztény jelenléttel.
A mai Bulgária területét nagyjából 2000 éve először a római, majd a bizánci birodalom hódította meg. A népvándorlás során gótok és a hunok is átvonultak rajta. Később szláv törzsek érkeztek olyan nagy számban, hogy többségi lakosságá váltak a történelem során, ami nyelvükben és vallásukban is meghatározó lett. Az első bolgár államot 632-től 1018-ig számítják. Elfoglalták Bizánctól a bolgár földeket. Államot szerveztek, amely néhány nemzedék alatt szláv nyelvű és keresztény lett. Ez az állam betagolódott a korabeli keresztény feudális Európába.
A 11. század elején Bizánc meghódította a korai bolgár államot, bár katonai győzelme ellenére kénytelen volt elismerni az önálló bolgár ortodox egyház létét. A keresztes hadjáratok szárazföldi útja erre vezetett, ami végül Bulgáriát függetlenítette Bizánctól. 1185-től 1396-ig számítják a második bolgár állam létét, ami 200 éven át virágzott mindaddig, amíg az Anatóliából érkező oszmán törökök fokozatosan elfoglalták, még Bizánc végleges eleste, vagyis 1453 előtt.
A török uralom a legnagyobb csapás a bolgár nép életében. Közel 500 éven át, 1396-tól 1878-ig a muzulmánok uralkodtak a bolgárok felett, akik a tragikusan hosszú elnyomatás ellenére is meg tudták őrizni saját nyelvüket, vallásukat és kultúrájukat. Ebben döntő szerepet játszott a helyi ortodox egyház, főként nagy tekintélyű kolostorhálózata révén.
Bulgária felszabadulását döntően befolyásolta, hogy az oroszok vereséget mértek a törökökre, és így létrejött a bolgár cárság meglehetősen bizonytalan államalakulata bizonytalan határokkal. Csak a második világháború hozta meg a területi stabilitást, ám ennek ára az erőskezű, Moszkva-barát kommunizmus volt. A bolgár nép hagyományosan ortodox keresztény, amelynek életét az ortodox szerzetesek határozták meg. Ebben az Atosz-hegyi görög ortodox kolostor földrajzi közelsége is nagy szerepet játszott. A jelenlegi bolgár alkotmány az ortodox hitet hagyományos vallásnak nevezi, amely a bolgár identitás legfőbb jegye. A katolikusok száma mintegy 70 ezer. A török uralom során az 1600-as években Boszniából érkezett ferences misszionáriusok működhettek, akik hatására az ortodox keresztények egy kisebb része a katolikus egyházba lépett. Az átmeneti időszakban az 1800-as évek közepén néhány ortodox püspök Bizánctól távolságot féve a római egyház soraiba vitt ortodox bolgárokat. A bolgár katolikusok a 19. századi nemzeti ébredés időszakában épp olyan hazafias szerepet játszottak, mint ortodox testvéreik.
A bolgár helyi katolikus egyház megszervezésében döntő esemény Angelo Roncalli, a későbbi 23. János pápa szerepe, aki 1925-ben apostoli vizitátorként járta be Bulgáriát, majd 1931 és 34 között apostoli delegátusként szolgált bolgár földön. Hatalmas empátiával ölelte magához az egész bolgár népet, és nem csak a bolgár katolikusokat.
A pápa meghívta az ukrajnai görög-katolikus nagyérseket, az állandó szinódust és a metropolitákat. A szentség sajtóterme szombaton közleményt adott ki Ukrajnával kapcsolatban. A kényes és összetett ukrajnai helyzet láttán Ferenc pápa úgy döntött, hogy meghívja az ukrajnai görögkatolikus nagyérseket, az állandó szinódus tagjait és az ukrajnai görögkatolikus egyház metropolitáit Rómába július 5-ére és 6-ára. A találkozón részt vesznek a római kúriának, az országgal kapcsolatban érintett dikasztériumainak vezetői. A megbeszéléssel a Szentatya kifejezésre kívánja juttatni lelki közelségét az ukrajnai görögkatolikus egyháznak, amely nem csak hazájában, hanem a világ számos részén végez lelkipásztori szolgálatot.
A találkozó továbbá alkalmat kínál majd Ukrajna életének és szükségleteinek mélyebb elemzésére. Ennek az a célja, hogy meghatározzák, miként tudja a katolikus, és különösképpen a görög katolikus egyház egyre hatékonyabban hirdetni az evangéliumot, hogyan tud hozzájárulni a szenvedők megsegítéséhez, továbbá a béke, valamint az egyetértés előmozdításához, a latin rítusú katolikus egyházzal és más keresztény egyházakkal és közösségekkel, olvasható a szentszéki közleményben. Most hallgassák meg interjúnkat Martos Balázs Levente atyával a Pápai Biblikus Bizottság cikluszáró üléséről.
Szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Martos Balázs atyát, a Pápai Biblikus Bizottság tagját, aki ezekben a napokban tartotta társaival együtt a szokásos közgyűlésüket, amelynek végén találkoztak a Szentatyával. Tegyük azt a végére, először a közgyűlésnek a témájáról kérdezlek, kedves Balázs atya.
A Pápai Biblikus Bizottság már ebben a mostani összetételében 5. alkalommal jött össze, és ahogyan arról tulajdonképpen már itt a hallgatóknak és annak idején be is számoltunk, a Szentatyának, illetve a Hitani Kongregáció prefektusának az volt a kérése, hogy a Biblia emberképével foglalkozzunk. Ezzel kapcsolatban tartottunk először egymásnak előadásokat, munkaüléseket most már az elmúlt években. Most jutottunk el odáig, hogy egy dokumentumot készítettünk el. Ez egy meglehetősen testes bizottságnak a korábbi dokumentumhoz képest valójában egy hosszabb összegzése lesz a Biblia tanításának az emberről.
Különféle előadások együttese, vagy pedig egy közös munka?
A munka, ami meg fog jelenni, hát legalábbis, hogyha ez a kongregáció prefektusának, Ladárja Bíboros úrnak, illetve a Szentatyának is a szándékával megegyezik, tehát a mi részünkről az elkészült munka, ez egy egységes egész lesz, amelyiknek, hogy is mondjam, egy kicsit olyan, mint amikor a háziasszony elkezdi gyúrni a tésztát, az elején még külön vannak a hozzávalók, aztán egyre inkább egy egységes egészé kell összegyúrni, sőt, utána még azt is el lehet dönteni, hogy itt Olaszországban mondjuk, hogy milyen formája legyen az egésznek. Itt is arról van szó, hogy az emberképnek Szentírás különböző szövegeiből, különböző megközelítéséből kiindulva, és a mai egy kisé ezeket figyelembe véve, mely pontjait tudjuk kiemelni.
És mi az, amit fontosnak tartasz kiemelni, tekintettel a mai, hát eléggé zavaros és bonyolult körülményeket, amiben ma a világ is benne az egyház is él?
Lehet, hogy ez most még csak azért van így ebben a sorrendben jelenik meg bennem, mert a dokumentumnak a végével foglalkoztunk most inkább. Ebben főleg az emberi életnek az erkölcsi kihívása, az ember szabadságának a titka, amelyiket Isten az ő elvárásaival és egyáltalán azzal a világgal, amelyiket maga adottságában ránk bízott, ezzel kihívás elé is állít. Tehát mi szabadok vagyunk, de a szabadságunk nem önmagunktól van, és nem is önmagunkért van, hanem arra, hogy felismerjük a világot, és felismerjük benne Isten törvényét, Isten szavát, amely megszólít bennünket, és amelyel arra hív, hogy egy boldog, szép életet valósítsunk meg, de még egyszer úgy, hogy a szabadságunkat a jóra, illetve végülis az Isten törvényei szerint élt életre használjuk fel. Ez lesz a dokumentumnak tulajdonképpen a 1. fejezete, erről fog szólni. Egyel visszalépve a férfi és nő méltósága, a szeretetnek a közös hivatása szólal meg ebben a dokumentumban. Még egyel korábban az emberi kultúra, illetve a munkavilága is szóba kerül, és az első fejezet az pedig a teremtett mi voltunknak az alapvető tényével, mint pozitívummal és mint az esendőségünk forrásával foglalkozik. Azzal, hogy az ember korlátozott lény, ugyanakkor Isten képmására teremtett lény. Azt hiszem, ez egy nagyon széles panoráma, talán ez indokolja is, hogy ha sikerül majd a fordítást is elkészíteni, akkor a magyar olvasók is kezükbe vehetik. Tehát egy meglehetősen hosszú dokumentum született, amelyik az életünknek, az emberségünknek sokféle szempontját szólítja meg.
És lassanként te ebben a munka folyamatban elérted az 5. évet. Mi következhet most ezután?
Ilyenkor az történik, hogy a szabályzat értelmében az 5 éves megbízatás lejár, ezt egyszer meg lehet hosszabbítani, hogy erről pontosan milyen folyamatokban döntenek.
Általában ez meghosszabbítódik.
Általában ezt egyszer meghosszabbítják, igen. És akkor valószínűleg egy újabb tematikát fog kapni majd a bizottság, amiket majd akkor újra megpróbálunk meggondolni. Itt nyilván a Szentírás Isten szava, Isten pedig örök jelenben van, és az ő szavait sem unalmas kézikönyvekben érdemes feldolgozni, hanem valami olyan formában, amelyik éppen most meg akarja szólítani az embert, éppen most meg akar szólítani bennünket. A valódi cél nem az, hogy egy jó hosszú dokumentumot, meg egy nehéz papírtömeget adjunk az emberek kezébe. A valódi cél az az, hogy Isten szín előtt valahogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy az ő szava megszólítsa őket. A dokumentum ennek a munkának, ennek a folyamatnak egy külső jele. A valódi cél azt hiszem inkább az, hogy mindenhol, ahol vagyunk, a helyi egyházakban, ugye a bizottságban 20-an vagyunk benne, ki ahonnan jött, hogy ott igyekezzünk tulajdonképpen e köré, a téma köré és Isten szava köré hallgató, figyelő, gondolkodó embereket hívni.
De van egy missziótok is. Túl azon, hogy dokumentum született.
Így van.
5 év alatt azért a sok közös találkozás révén sok barátság is született, ami tovább lép, és nem csak a találkozás alatt működik, hanem egyébként is talán találkoztok, keresitek egymást. Gazdagabb lettél így?
Igen, hála Istennek. Nagyon boldogan gondolok vissza arra, tavaly volt egy meghívásom Londonba egy előadást tartani az angliai kollega részéről. Igyekszünk azon, hogy ezek a kapcsolatok kölcsönösek legyenek, hogy egy kicsit többet, legalább akik itt mondjuk Európában viszonylag közel élünk egymáshoz, hogy mi ne csak tudjunk egymásról, hanem valahogy egymást erősítsük is. Amikor megvan a dokumentum, akkor igazából azon leszünk, hogy ennek egyéb konkrét formái is, tanulmányi napok, esetleg közös beszélgetések valamilyen módon lehetővé tegyék, hogy ezt a szöveget is rajta keresztül Isten szavát jobban ismerté tudjuk tenni.
És akkor a mai napon pénteken találkoztatok a Szentatyával az ő házában, hiszen az ő házának a vendégei vagytok a Szentmártaházban. Keresettem baráti találkozás formájában, nem is annyira protokollbeszéddel. Beszámolnál nekünk?
Nagyon vártuk ezt a találkozást, hiszen a munkálkodásunk során egyszer volt eddig alkalmunk arra, hogy testületileg egy rövid beszélgetésen legyünk a Szentatyával, és ez most volt az első olyan, amikor egy hivatalos fogadáson, egy kihallgatáson fogadott bennünket a Szentatya, aki valóban a rájellemző kedvességgel, szeretettel, a személyes köszöntések után, miután tehát így körbejárt, és mindenkivel találkozott egy kicsit, utána a Szentírásnak a szeretetére, a tudományos tanulmányozására biztatott bennünket, arra, hogy végezzük ezt a munkát, de ugyanakkor ne álljunk meg ott, hogy csupán a tudomány előszobájában, a sekrestyében megálljunk, hanem hogy menjünk és lépjünk be az igazi szentélybe, ahol az Isten szava, mint Isten konkrét élő eleven üzenete tud megjelenni és megszólalni, illetve hogy a munkánkkal igyekezzünk konkrét segítséget adni az igehirdetéshez és a hitoktatáshoz is. Ezek olyan témák, amelyeket nagyon, nagyon jó megszívlelni, és hogyha egy ilyen találkozásból a Szentatyának hazavihetem a kedves, szeretetteljes tekintetét, a készfogását, akkor ezt ugyanakkor ebbe a szellemi összefüggésbe is szeretném tenni, hogy tényleg bátorít az egyháznak a földi vezetője arra, hogy Isten szavát tudományos igénnyel, és ugyanakkor ezzel a konkrét szeretettel igyekezzen továbbadni.
Kedves Balázs, köszönöm a beszámolót, és remélem, hogy meghosszabbítódik a mandátumod, és akkor majd megint találkozunk.
Köszönöm szépen én is.
Martos Balázs Levente atyával a Pápai Biblikus Bizottság cikluszáró üléséről Péter Vértesajai László készítette az interjút.
A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adáson véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők.
Vértesajai Lászlót
és Somogyi Viktóriát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. A lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Az igazság szabaddá tesz.
Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
Krisztusban szeretett testvéreim,